2012. július 22-i prédikáció.
Fennállva hallgassuk meg azokat a szent igéket, amelyek alapján a lélek segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni ma köztetek, írva található Márk evangéliumában, a 6. fejezetben, a 30-tól 44-ig terjedő versetben. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk. Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajoztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokasságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki. Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik. Ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki, talán mi menjünk el és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Jézus azonban megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van, menjetek és nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak, 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Te is ültek, 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek, és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 tele kosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000-en voltak, csak férfiak. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, olyan történet ez, amiben nagyon sok minden benne van, át meg átszövi a múlt, a régi képek, a régi ószövetségi képek, és ugyanakkor előre is mutat ez a történet. Szeretném, hogyha így végig mennénk rajta, és megkeresnénk azt, hogy a mai vasárnap mi lehet számunkra az üzenet, az érvényes mában szóló üzenet. Talán emlékszünk, hogy a múlt vasárnapi igehirdetés az ezt megelőző szakaszról szólt, ami arról beszélt, hogy a tanítványokat Jézus kiküldi, elküldi, hogy menjenek el kettesével, és tanítsanak, ördögöket üzzenek, és kenjék meg a betegeket olajjal, a gyógyítás, a tanítás, és az erőteljes tettek után történik ez a történet, illetve még egy tragédiáról is hírt hallunk, tudnék arról, hogy Keresztelő Jánost bebörtönzik. Nyugodtan gondolhatjuk azt, hogy egy meglehetősen intenzív, zaklatott, és túlterhelt időszakon vannak túl a tanítványok. Jézus azt mondja nekik, hogy gyertek el velem, menjünk el egy puszta helyre, menjünk el együtt egy lakatlan helyre. Nyári idő az mindig a szabadságnak az ideje, illetve annak, hogy próbálunk egy kicsit talán lassabban élni, próbálunk talán egy kicsit többet figyelni befelé, talán több időt tudunk szentelni az olvasásnak, a gondolkodásnak. Ez vagy adódik, vagy nem adódik. Jézus itt kifejezetten kéri, hívja a tanítványokat, hogy jöjjenek el, menjenek el vele egy puszta helyre. Egy olyan helyre, ahol magukba lehetnek, egy olyan helyre, ahol nem szétszóródnak és szétforgácsolódnak, hanem együtt lehetnek egymással, és ugyanakkor a saját életüknek a középpontjával is találkozhatnak. Életünknek azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb drámája, örök drámája, Jézussal lenni, a középpontban lenni, odafigyelni a lényeges dolgokra az életünkbe, odafigyelni a másikra, és a másik oldalon pedig a szétforgácsolódás, a szétszóródás. Azt gondolom, hogy örök dráma és örök feszültség ez. A történet, amit felolvastam, végül is egy testi-lelki közösség formálódásáról szól Jézus körül. Ha beleéljük magunkat a történetbe, azt gondolom, nem az a felosztás ebben, hogy mi vagyunk a tanítványok, a nép pedig az egyházon kívül álló sóvárgók serege. Azt gondolom, hogy mi vagyunk együtt a sokféle szerepben. A tanítványok, akiket Jézus elhív erre a lakatlan helyre, és a tömeg, akit nem hívott senki erre a helyre, de mégis vágyódnak, vágyakoznak, és mennek Jézus és a tanítványok után. Jézus tehát a középpont. Őhozzá kell tehát visszatérni újból és újból. Ami azt jelenti, hogy elmegyünk, és újból visszatérünk. Jézus kiküld, elküld kettesével, ahogy múlt vasárnap hallottuk, aztán visszajövünk hozzá, és utána meghív arra, hogy vele legyünk magányosan, vagy éppen együtt, de mindenképpen vele. Szinte észrevétlenül kerülünk abba a helyzetbe, hogy még enni sincs időnk. Pont ugyanúgy, ahogy a tanítványok. Hiszen annyi a dolgom. Annyira életszagú ez a kifejezés, hogy még enni sem volt idejük. Olyan hosszan és sokáig tartott Jézus tanítása. Sem a tanítványoknak, sem a sokaságnak nem volt erre idejük. Azt gondolom, hogy ez egy reális élmény, mindennapi élmény, hogy úgy kell kiszorítani az időt. Annak, arra, amit egyébként lényegesnek gondolunk. Akár önmagunkra, akár a másikra. Aztán, amikor végre elhatározzuk, hogy valamit kéne ebben az ügyben tenni, akkor azt mondogatjuk, hogy gyorsan-gyorsan. De hát ez éppen nem megy gyorsan-gyorsan. Mi is történik? Mik azok az elemei, ami hozzá tartozik ehhez az elvonuláshoz? Hát mindenképpen egyfajta mozgás. Elhajóztak. Elhajóztak arról a helyről, ahol ez az egész napi tanítás volt. A kimozduláshoz hozzá tartozik, hogy arrébb megyek. Hogy elmegyek. Hogy elhagyom azt a helyet, ahol éppen vagyok, ahol nagyon le vagyok terhelve. Aztán az is fontos nyilván, hogy itt egy lakatlan helyről van szó. Egy olyan helyről, ami nincs telezsúfolva a dolgokkal, hanem ahol tényleg megvan a tere annak, hogy megérkezzenek esetleg olyan gondolatok, olyan érzések bennem, felém, amiknek egyébként nem adok helyt. Fontos talán az is, hogy magukban, hogy ez egy intim közeg. Az is intim, ha egyedül megyünk, az is intim, hogyha egy olyan közösség vonul el, akik egyébként szeretnek együtt lenni, és van valamilyen közös céljuk. Nos, körülbelül ezek azok a motívumok, amik fontosak ebbe az elvonulásban. Mind fontos. És azt gondolom, hogy ez az a szituáció, ez az a helyzet, amiben talán meg tudjuk hallani a halk és szelíd hangot, amit annak idején az Ószövetségben Illés is meghallott a Hóreb hegyén. Nyilvánvaló, ha ezt nem tesszük meg, ha nem szakítjuk ki az időt, már pedig ugye ki kell szakítani, mert Jézus is a tanítványainak mondja, hogy menjetek el. Nem megy magunktól, nem megy magától. Ha ezt nem tesszük meg, akkor tényleg baj lesz. Akkor tényleg elveszítjük az életünknek a fonalát, elveszítjük azt, hogy igazából mi a fontos és hogy miért élünk. A tanítványok szerepében tehát egy ilyen helyre igyekszünk. Tudjuk, mi a dolgunk, elfáradtunk, és szeretnénk rendezni a dolgainkat. Azonban nem csak a tanítványok vonulnak erre a helyre. Arra a helyre, amelyik majd meglátjuk, végül is át fog alakulni. Nevezhetjük ezt az átalakulás helyének is. hanem úgy tűnik, hogy mások is sóvárognak. Talán kevésbé tudatosan, mint a tanítványok. Ez a tudattalan sóvárgás is sokszor megvan bennünk. Az igazi élet utáni sóvárgás. Egyfajta kóborlás, szüntelen keresés, mint a birkanyáj, ahogy ez a kép megjelenik ebben a történetben. A birkanyáj, mint akinek nincsen pásztora, nincs vezetője, nincs egybefogója. Keresi a legjobb táplálékot ez a nyáj, de nehezen találja pásztor nélkül, mert a pásztor tudja azt, hogy hol találja meg a nyáj, ami a testének és a lelkének kell. Jézus, amikor meglátja az utánuk jövő sokasságot, akkor könyörültességre indul. Ugye ez egy furcsa dolog, hiszen az volt a cél, hogy elvonuljanak. Egész nap ott voltak ezzel a sokassággal. Éppen arról van szó, hogy szeretnék ebből kikerülni. Most, hogyha csak egyszer történik meg ez az életemben, akkor kénytelen vagyok nagyon következetes és nagyon kemény lenni. Akkor nem lenne semmi helye a könyörületességnek. De jól tudjuk Jézus történetéből, hogy ezek az elvonulások többször megtörténnek. Ez nem egy merev dolog. Nem egy olyasmi, amit szabálynak lehetne tekinteni. Mivel Jézus erre többször ad lehetőséget magának és a tanítványainak, itt a lelkéből föltörhet ez az ösztönös érzés, amit könyörületességnek hívunk. Az eredeti kifejezés valami olyasmit takar, mint amikor egy anya ölbe veszi a gyerekét, aki sír vagy fél. Ugye ezt nem kötelességből teszi, hanem ösztönösen teszi. Jézus így indul könyörületességre az őt követő sokaság iránt, akik olyanok, mint a pásztor nélküli nyáj. Ha túlterheltek vagyunk, és úgy akarunk elvonulni, és ez csak nagyon-nagyon ritkán van, biztos, hogy ez a könyörületesség érzés nem tud megjelenni. Ez akkor tud megjelenni, hogyha az életnek megvan ez a ritmusa és rendje. És amikor könyörületességre indul Jézus, akkor még tanítja őket. Nem hiszem, hogy ez a tanítás valami elméleti tudásnak az átadását jelentette. Valószínű olyan szavakról van szó, ami nagyon megmozgatja az ember bensejét, nagyon megmozgatja az érzéseit, és ami egész egyszerűen átformálja az embert. Erre vártak. Aztán megint elszállt az idő, és most már nem csak a tanítványoknak nincs idejük enni, és nem csak ők éhesek, hanem a sokasság is. És a tanítványok ezt látják, és talán most már tényleg elegük van ebből az egészből, és azt mondják Jézusnak, hogy bocsásd el, mert nézd, éhessek már, menjenek el, vegyenek maguknak ennivalót. És Jézus erre egy nagyon furcsa dolgot mond, azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Egy egészen más szerepbe helyezi a tanítványokat. A tanítványok eddig úgy gondolták, hogy Jézus a főnök, előállt egy ilyen helyzet, neki kell megoldania. Gyere Jézus és old meg, gyere Jézus és csináld meg. Sokszor valahogy ez az elképzelésünk, ez az álmunk. Erről szólnak nagyon sokszor az imáink is, hogy gyere Jézus, aztán csináld meg. És aztán nagyon megharagszunk, hogyha ő nem csinálja meg. De hát itt éppen az van, hogy akkor ti adjatok neki enni. Persze erre mi joggal mondhatjuk, hogy ez egy képtelen ötlet. Ezt csak te tudod megcsinálni. Hát nekünk nagyon kevés dolgunk van. Szükségben vagyunk, ahogy a Zsoltárból hallottuk. Nagyon kevés dolgunk van. Semmi sincs jó formán. Van két hal, meg öt kenyér. Mire jó ez? Kevés a pénzünk is. De Jézus azt akarja, hogy a tanítványai egy felelős szerepbe legyenek. Persze mondhatnánk azt is, hogy most már megint túlterhel minket Jézus, és ezt mondjuk, ez is egy jogos gondolat. De ne feledjük el, hogy ő ott van. Nem azt mondja, hogy gyerekek, én most elmegyek aludni, ti pedig akkor most már oldjátok meg a helyzetet. Ő ott van, ott marad, de azt akarja, hogy mi kerüljünk akcióba, hogy mi kerüljünk mozgásba. És nagyon nehéz kimozdulni ebből a pozícióból, hogy nem én vagyok a felelős, hogy nem az én dolgom. De ennek megvan a maga menete, amit most így végezetül érdemes magunk elé tenni. Jézus arra hívja őket, hogy vegyétek számba, hogy mitek van. Így derül ki, hogy hát van 2 halunk, meg 5 kenyerünk, ami persze kevés, de valamink azért mégiscsak van. Ennyit jelent, ennyi erőforrásunk van. Ennyi a mi lehetőségünk. Ez nagyon fontos számba venni Jézussal együtt. Aztán a következő pont, amiben Jézus segít is a tanítványoknak, hogy teremtsetek rendet. Ültessétek le 50 és 100-as csoportokba ezeket az embereket, ahogy leülnek a zöld fűre olyan, mint a virágágyások. Szép rend lesz. Vagy ezek az 50-es, 100-as, 1000-es csoportok olyanok, mint amikor a pusztában a nép vándorolt, pont ugyanazok a képek, a rendezettség. Ha össze-vissza kapkodunk, ha minden rendetlen körülöttünk, akkor nem vagyunk képesek helyzeteket megoldani. Számba vesszük, mink van, és próbálunk rendet teremteni. Ez nagyon sokféle területen meg lehet tenni, a gondolatainkban, az érzéseinkben, a közösségeinkben. Gondoljuk csak végig, hogy hány olyan hely van, ahol igazából, ha jól belegondolunk, képesek vagyunk arra, hogy rendet tegyünk. És aztán, aki áld, az már nem mi vagyunk, hanem Jézus. Jézus az, aki áldását adja mindenre. Ott van Jézus, nagyon fontos, hogy az életnek, az életünknek, a közösségünknek legyen spirituális, lelki középpontja. És ez itt Jézus. És aztán pedig következik a cselekvés, meg kell törni ezeket a kenyereket, és vinni kell ezeket a halakat, és oda kell adni az embereknek. Azt gondolom, hogy talán ezek azok a pontok, amiket szimbolikusan és talán valóságosan is meg tudunk valósítani. Számba venni azt, hogy mink van. Rendet teremteni magunk körül és magunkban. Jézus áldását kérni mindenre, és aztán pedig cselekedni. Ezt megtesszük, akkor megszületik a sálom, megszületik a harmónia, megszületik a békesség. A béke az egészség. És ez a lakatlan puszta hely, hiszen azt olvasjuk, hogy ez egy lakatlan puszta hely, egyszerre csak zöldelő mezővé változik. Olvassuk csak el majd a történetet újból, először egy lakatlan helyről szól, és aztán itt a végén meg arról van szó, hogy zöld mezővé válik. Pont ugyanúgy, mint a 23. Zsoltárban. A szükségből Jézus tág térre, tág mezőre visz minket, ahol a lelkünket felüdíti, ahol testünket, lelkünket megelégíti. Legyen így. Amen.